Tehát mindenkit szeretettel köszöntök. Úgy gondoltam, hogy ebben az egyében már több lehetőségünk van arra, hogy elmélyítsük történetileg is, de nem annyira történetileg akarom én elmélyíteni, hanem az elemzés készségét szeretném elmélyíteni, az ismereteinket az irodalomról, mivel hát az irodalomnak a legértékesebb része azért a líra, és az esszé, ezért úgy gondoltam, hogy lírai műveket fogunk elemezni. Első alkalommal Berzsenyi Dániel fohászkodása van előttünk, a magyar irodalomnak egyik leghíresebb istenes verse ez. Amikor Berzsenyi elküldte a verseit Kazincinak, Kazinci 10 verset ki akart hagyni a gyűjteményből, sőt azt mondta, hogy el akarja égetni őket. És a 10 vers közül az egyik ez volt. Kazinci azt mondta, hogy ez a vers rossz vers, mert két hangnemet vegyít. A költemény első 4 versszaka kifejezetten ódai, sőt himnikus hangnem. A második 3 versszaka pedig kifejezetten elégia. Ez a kettő nem vág egybe. Az első egy Isten dicsőítés, a második pedig a saját szenvedéseinek az ecsetelése. Olyan ez, mintha két egymáshoz nem illő fémet, mondjuk egy aranyhoz ezüstöt, vagy egy ezüsthöz egy bronzot társítanánk. Szóval Kazinci azt mondta, hogy el kell égetni, arról nem is beszélve, hogy a cím, a fohászkodás cím, az nem fedi le az első 4 strófát. A fohászkodás cím inkább az utolsó 3 strófára illik. Az első 4 strófa az inkább óda, sőt himnusz. A fohászkodás az pedig hát ima. Imának itt az 5., 6. és 7. vers tekinthető, és ezért tulajdonképpen Kazinci a maga szempontjából egy megalapozott véleményt mondott, hogy szerkezetileg nem egységes a vers. A klasszicizmus kánonja szerint ilyet megírni, így mondta a Kazinci szó szerint, hogy mélyen alatta marad a tárgyának. Mert ha Istenről akar szólni, akkor miért a saját szenvedéseire futtatja ki, és a saját gyötrelmeire? Ha pedig ez valóban fohászkodás akar lenni, akkor mit keres ott az első 4 versszak? Most minden költeményt, ha meg akarunk érteni, és mélyen meg akarunk érteni, formai szempontból kell elemezni. Először formai szempontok szerint kell elemezni. Tehát senki úgy ne kezdjen semmilyen irodalmi művet elemezni, hogy elkezdi, hogy szerinte itt miről van szó, meg hogy neki tetszik, vagy nem tetszik, ez nem jó elemzés. Nagyon fontos, hogy a költő miben szólal meg. Tehát elsősorban a versformát kell tisztáznunk, fel kell ismerni a versformát, minden versforma egy bizonyos lehetőség, bizonyos tartalma kifejezésére. Tehát először egy vers elemzésénél tisztázni kell a versformát. Utána tisztázni kell a versforma után magát a szerkezetet, amiben már bele is vágtam Éminek, hogy itt egy himnikus ódának és egy elégiának az összerakásáról van szó, és utána a harmadik lépcsőként pedig el kell indulni a vers elejétől, a címtől és az első sortól kezdve el kell indulni, és nagyon részletesen bele kell menni abba, hogy hogyan is építkezik a vers, és miután ezt lejátszottuk, tehát versforma, szerkezet és építkezés, tehát ez a 3, tehát versforma, szerkezet és aztán konkrét építkezés, azután tudjuk levonni azt, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a vers, hogyan értelmezhető és hogyan értékelhető a vers. Ezért először is tisztázni kell, hogy ez milyen versformában íródott. Ugye a versformákat a középiskolai oktatásban sem tanultuk meg kellőképpen, de annyit talán megtanultunk, és ugye van nekünk egy jegyzetünk, ez a Biblia és az irodalom. Ezt mindenki be tudta szerezni, gondolom. Ott én a versformákról is írok egy külön kis fejezetet, csak nagyon röviden mondom el, hogy ha nem ismerünk semmit se a versformákról, magunk is ki tudjuk következtetni, hogy miről van szó. Két fogalmat kell itt bevezetnünk, magunk előtt látnunk és megtanulnunk. Az egyik fogalom a ritmus elv. Ritmus elv. A másik fogalom a versforma vagy versrendszer. A két utóbbi fogalom egy és ugyanaz. Ha azt mondom, hogy versforma és versrendszer, ez a magyarban ugyanazt jelenti. Mit jelent ez, hogy ritmus elv? A ritmus elv annyit jelent, hogy minden létező nyelvnek, amely most létezik a világon, tehát a magyarnak, a németnek, az angolnak, a franciának, van egy bizonyos ritmusa. Minden nyelvnek egy kicsit más a ritmusa. Például a magyar ritmusra nagyon jellemző, hogy mi a szavak első szótagjára nyomatékot helyezünk. A második, harmadik, negyedik szótagon nincs akkora nyomaték, mi a szavak elejét hangsúlyozzuk. A német, a francia, az angol a szavaknak a végét, az utolsó vagy utolsó előtti verszakot, ezért csúnya ez a mostani anglomán beszéd, hogy itt vagyok, én vagyok, így jelentkeznek be telefonon is, és így beszélnek az emberek. Mi azt mondjuk, hogy én vagyok. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy én vagyok. Tehát minden nyelvnek más a ritmus elve. Más a kínainak, a japánnak, a neolatin nyelveknek, a indoeurópai nyelvsalád más köreinek. A magyarnak is van egy bizonyos ritmus elve, ez a tá-ti-ti-ti-tá-ti-ti-ti. Tehát maximum 4 szótagot tudunk egységbe érezni, és a 4 szótag közül az elsőre mindig nyomaték kerül, de ez lehet 2 szótag, 3 is, az 5 szótagos rész azt már nem tudjuk egységnek érezni, ezért a magyar verselésben, itt jutunk a második fogalomra, a magyar versrendszerben, vagy a magyar versformákban, a legősibb, amit régen nekünk itt tanítottak, hogy magyaros verselés, ma így tanítunk, hogy ütemhangsúlyos verselés, vagy szólamnyomatékos verselés. Ez a magyar nyelvnek a legősibb verselés, az összes népdalunk ilyenben szólal meg, mert a magyar nyelvnek ilyen a ritmusa, ez a ritmus ad a legtermészetesebb módon lehetőséget a verselésre. Minden nyelvnek van egy alapverselés, ami magából a nyelvi ritmusból származik. De ugye ott a jegyzetben leírom, hogy a magyar költészet azért legalább 5 versrendszert sajátított el. Nem egyet vagy kettőt, mint mondjuk a német, a francia, meg az angol. Ezek nagyon gyatra nyelvek és nagyon gyatra költészetek, Shakespeare, Goethe, meg mások alig tudtak valamin játszani, tehát ők nem tudtak 3 manuálon, csak egyen vagy kettőn. Mert a német, a francia, angol nem képes arra például, hogy a görög-latin verselést igazán elsajátítsa. Nem tudnak írni hexaméterben vagy pentaméterben, nem tudnak disztihonokat írni. Hát ez egy borzalmas gyatraság. A magyar nyelv 1541 óta, mióta Szilveszter János kiadta az Új Szövetség fordítását, és az Új Szövetség fordítás elé előhangot írt, hogy proféták által szólt régen az Isten, akkor rájött arra, hogy hexamétert is tud írni a magyar nyelv, és nem is kell kerékbe törni a magyar nyelvet, mert a magyar nyelv ritmus elvében nem csak ez az ősi szólamnyomatékos, ütemhangsúlyos magyaros verselés van benne, hanem a magyar nyelv alkalmas arra, hogy ahogy a görögök meg a latinok írtak verseket, mi is tudunk úgy írni, tehát hexaméterben és pentaméterben, és már is Berzsenyinél vagyunk, mert érezzük, hogy Berzsenyinek ez a verse, ez nem egy ősi, magyaros, ütemhangsúlyos, szólamnyomatékos vers, hanem érezzük már úgy, hogy tördelve is van a szövegünk, hogy ez egy görög-római versforma lehet. Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke ohajtva sejt. Tehát érezzük például, hogy az első sorban, hogy Isten, 2 hosszú, ugye úgynevezett spondeusz, Isten, kit a bölcsláng, ez megint spondeusz, ez előírás ennél a görög-római versformánál, hogy az első és a harmadik verslábba spondeusz kell, hogy legyen. Isten, bölcsláng, csak tit, ző lelk. A görög-római verselés ugye nem hangsúlyon alapult, hanem a rövid és hosszú szótagok szabályos váltakozásán. Ezek verslábakká álltak össze, a verslábak pontosan kötött szótagszámokat ismertek. Itt is, hogyha az első verszakot elolvassuk, látjuk, hogy az első 2 sor 11-es, 11 szótagos. A harmadik sor 9 szótagos. A negyedik sor 10 szótagos, és minden sorban ez így lesz. Ez az alkajoszi versforma. Ezt jegyezzük meg. Az ódák legnagyobb része alkajoszi versformában íródott, ezt alkajosz görög költőről nevezték el, és utána latin és más költők sokassága követte a sort. A magyar költészetben 1616 óta tudjuk kimutatni az alkajoszi versformát, De azután Berzsenyinél, Vörös Martinál, Babicsnál, Vörös Sándornál annyira elterjedt, hogy Négyesi László, a magyar verstan egyik legnagyobb művelője azt mondta, hogy az alkajoszi versforma a legfenségesebb ódai versforma. Mert nagyon emelkedett ritmust ad, egy fenséges megszólalás, mint a zenében is, hogy ugye, tehát ha van egy fenséges hangnem, akkor abban a hangnemben írják ezeket a hatalmas, dicsőítő, himnikus műveket. A költészetnek a legfenségesebb hangneme az alkajoszi versorma. Figyeljük meg, milyen fenséges, milyen hatalmas, himnikus. Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke ohajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Ugye, tehát érezzük, hogy kimondtam ezt a szót, hogy fenséges, itt is zárójelet kell nyitnom, a fenséges az esztétikai minőségekkel jelzett csoportba tartozik. Az esztétikában megkülönböztetünk különböző minőségeket, ezeket esztétikai minőségeknek nevezzük. Ez annyit jelent, hogy egy tárgyat én leírhatok úgy, hogy az fenséges érzetet keltsen, ez a fenséges. Leírhatok úgy, hogy tragikus hatást keltsen, ez a tragikum. Leírhatok úgy, hogy komikus hatást keltsen, ez a komikum. Leírhatok úgy, hogy ironizálva fejtem ki, ez az irónia. Leírhatom úgy, hogy ez groteszk hatást keltsen, ez a groteszk. Tehát nagyon sok ilyen esztétikai minőség van. Egy költeménynél mindig tisztáznunk kell azt, hogy milyen minőséget ér el. Azt mondhatjuk, hogy Berzsenynek ez a verse a fenséges kategóriájában kezdődik. Itt fenséges jellemző az ódai vagy himnikus hangnemet, egyébként az ódai meg himnikus hangnem mindig egy fenséges hangnem. Az tragédiát meg tragikumot nem nagyon bír el, komikumot még kevésbé. Ugye érezzük, hogy a megszólalásnál egy ünnepélyesség, egy komolyság van, és ezért mondom, hogy mindig formai szempontból kell megközelítenünk a költeményt. Az alkajoszi versforma, tehát az egész versen végigvonul, ez az ódáknak a legfenségesebb versformája. Nagyon érdekes, hogy az utolsó három strófában is megmarad, holott az utolsó három strófa talán más hangnemet kívánna. Mert most a versforma tisztázása után nézzük az ódának és az elégiának a kapcsolatát. Az óda, ugye görög szó, annyit jelent, hogy ének. De ódának azt nevezzük, amit valamit röviden, tömören és a fenséges esztétikai minőségében mond el. Az ódának különböző fajtái lehetnek, itt az ódán belül ez a négy első versszak himnusz. A himnusz az óda egyik alfaja. A magyar himnusz is azért, ott ugye a himnusz, mint szó, annyit jelent, hogy a versformát, illetve a vers megszólalását teszi címmé. Ugye, tehát van egy alcíme, hogy nem tudom, a magyar népzivataros századaiból, de a maga ez, hogy himnusz, ez egy versformának a címe. Olyan, mintha valaki azt a címet adná, hogy óda. Hát adta is, kiadta ezt a címet, hogy óda, József Attila. Tehát ugye József Attila is azt mondja, hogy óda, és ez egy a leghatalmasabb szerelmi költeményének a címe. Itt ugye az ódán belül is a himnusz egy nagyon megemelt hangnem, és ehhez képest az utolsó három versszak elégiába vált át. Az elégia viszont sirató ének. A kettő tényleg nem passzol egymáshoz. Óda, és utána egy sirató ének. Egy himnikus, szárnyalású, biztos, határozott, bátor mondani való, és utána pedig egy tétovázás, egy szenvedésekről, balsorsról, az életben az el nem fogadásról, sikertelenségről, a halál közelségről, tehát egészen más tónusba megy át, de Berzsenyi megtartja az alkajoszi versformát, lehetne egyébként átválthatna más versformába, azért is írta ide Merény Oszkár, akinek a kiadásában a verset lefénymásoltam, hogy a vers végleges formáját 1810-ben nyert el, nem tudjuk, hogy mikor keletkezett a vers, ez legalább 13 évig írta Berzsenyi ezt a verset. Az újabb kutatások nem is 1804 és 8 között, hanem a versnek a legrészletesebb elemzése, és egyben ezt az elemzés kötetet mindenkinek a figyelmébe ajánlom, antikvárokban meg lehet kapni, Martinkó András Teremtő idők című kötetében olvasható. 1976-ban volt Berzsenyi évforduló, akkor volt 200 éve annak, hogy Berzsenyi megszületett, tehát egy 30 évvel ezelőtti tanulmány, de egy csodálatos tanulmány. Martinkó Andrásként tanárom volt az egyetemen, itt van a képe, egy egyszerű bányász családból származó, borsodi, szuhogyi bányász családból származó, 5-6 nyelven tudó, csodálatos irodalom történészünk volt. Mivel nem volt marxista, ezért elnyomták, és élete végéig teljes elnyomottságban élt. Mi tartottuk vele a kapcsolatot, az egyik legnagyobb magyar irodalom történész volt, aki erről a versről egy 40-50 oldalas elemzést ír, de szóval az többször elolvasandó, mert olyan mélységeket jár be. Egyébként nagyon érdekes az elemzésének a cím is, hogy Berzsenyi időszerűsége egy időszerűtlen költeménye tükrében, hát ugye 1976-ban egy istenes versről beszélni időszerűtlen volt. Ezt ajánlom, tehát antikvárokban ez a kötet megkapható. Egyébként neves Petőfi kutató volt, ő állította össze a Petőfi szótárat is. Petőfi napjai című kötet talán ismeretes, és egyéb sok könyve van, nyelvészettel, eszmetörténettel is foglalkozott. Tehát Martinkó is megállapítja, hogy a vers tényleg két részből áll, ami első hallásra is zökken, szervetlen a két rész. Az ő feltételezése szerint ezt a verset már az 1790-es évek végén elkezdte írni Berzsenyi, de nem jutott dűlőre a dologgal. Tehát ez egy több mint 13 évig készülő vers, de a Merényinek a jelzése szerint is legalább 6 évig készült. Itt ugye, mivel nincsenek filológiai bizonyítékok, ezért az irodalom történészek véleménye megoszlik. Na, akkor azért az egész verset hallgassuk meg ennyi bevezetés után, és kezdjük aztán elemezni. Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke ohajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. A legmagasabb mennyis éter urányai, melyek körülted rendre keringenek, a láthatatlan férgek, a te bölcs kezeid remekel csodái. Te hoztad-e nagy minden ezer nemét a semmiségből, a te szemöldöket ronthatsz, teremthet száz világot, s a nagy idők folyamit kiméri. Téged dicsőít a zenét és nadír, a szélveszek bús harca, az égi láng villáma, harmadcsepp, virágszál, hirdeti nagy kezed alkotásit. Buzgón leomlom színed előtt dicső. Majdan, ha lelkem záraiból kikél, s hozzád közelbb járulhat akkor, amiután eped ott eléri. Addig letörlöm könnyeimet, s megyek rendeltetésem pályafutásain, a jobb s nemesbb lelkeknek útján, merre erőm s inaim vihetnek. Bizton tekintem mély sírom éjjelét, zordon, de ó, nem lehet az gonosz, mert a te munkád, ott is elszór csontjaimat, kezeit takarják. Hogy ahogy felolvassuk a verset, vagy többször is olvassuk a verset, érezzük, hogy ez egy nagyon erős ihletből származó vers. Itt letagadhatatlan a nagyon erős ihlet. Sodrása van a versnek. Az óda, a himnusz felemeli a verset, utána, amikor a vers az elégiával alábszáll, de ott is látjuk, hogy nagyon pontos szerkezeti részek viszik előre a verset, és ez a hatalmas nagy kép, amivel lezárja a verset. Ha az emberből marad egy elszórt csonthalmaz, de az elszórt csonthalmaz az Isten keze takarja. Tehát egy ilyen döbbentes nagy képpel, ha nagy képpel indul, tehát az egész világ mindenség kozmikus képeivel indul, ha az én csontjaimról van is szó, de ott van az Isten keze és takarja a csontokat, ez is egy hatalmas, monumentális képpel zárul. Tehát a vers, nagyon nagy vers, talán nem volt igaz a Kazincinak, hogy el akarta égetni, piromániás volt, nevezték Kazincit, Kazinci sok mindent el akart égetni. Abban igaza volt, hogy a vers itt a negyedik versszak után zökken egyet, de ezt majd meglátjuk, hogy miért zökken. Ez csak a sorról sorra való elemzés fogja kideríteni, hogy ez a vers milyen vers. Az első érzésünk az, hogy ez egy nagy ihletből származó, hatalmas vers, a magyar irodalomnak tényleg az egyik legnagyobb istenes verse, csak most bele kell mennünk a részletekbe, hogy ennek a versnek az igazi tartalmát kibontsuk. Hát akkor induljunk el, látjuk azt, hogy a versnek a címe kicsit félrevezető. Mert a fohászkodás inkább az utolsó három versszakra áll. Az első négy versszakra talán más cím állna, minden esetre, hogy Berzsenyi ezt a címet adta, ezzel jelzést akar adni, hogy ő ezt az ódai elégikus verset átutalja egy másik formába, és ez az ima. Ugye a fohász az ima. Az óda és a himnusz az soha nem ima. Nem is úgy indul. Azt mondja Isten, nem azt mondja, hogy Istenem. Nem úgy kezd, mint egy zsoltáros, vagy mint egy személyes valaki. Istenkit a bölcs lángesze fel, nem ér, csak titkon érző lelke óhajta a sejt. Tulajdonképpen egy leírás. Tehát amikor ez személyessé válik, nagyon finoman válik személyessé. Például a harmadik sorban azt mondja, léted világít. Hát folytathatta volna úgy is, hogy kinek léte világít, mint az égő nap, de emberi szem bele nem tekintett. Ez lenne a ódához és a himnuszhoz méltó hang, nem, hogy ne váljon személyessé, mert az óda és a himnusz az egy fenkölt magasságban jár, az nem viszi le az érzelmi, alanyi szintre a dolgokat. De Berzsenyi már az ódában, a himnuszban nagyon finoman beleviszi a személyességet, hogy nem azt mondja, hogy az Isten léte, azt mondja, hogy léted, tehát személyessé teszi. Meg hogy szemünk, nem azt mondja emberi szem, hanem szemünk. Aztán utána újra fölmegy az ódába, hogy a legmagas mennys éter urányai, melyek körülted rendre keringenek. De nem körülötte, hanem körülted itt is, léted körülted. A láthatatlan fél, a te bölcs kezeid. Így finoman a birtokos jelzőkkel viszi a személyesség felé, és a harmadik versszakba szólítja meg, hogy te hoztad, te. Te hoztad-e nagy minden ezer nemét a semmiségből? A te szemöldöked ronthat és teremtett száz világot, és a nagy idők folyamit kiméri. Téged dicsőít a zenét. Tehát érezzük, hogy egyre inkább személyessé teszi az Istenhez való viszonyt, én-te viszonyt állít fel. Úgyhogy amikor átér az ódábor az elégiai részbe, akkor már nagyon erőteljes szavat használt, hogy buzgón leomlom színed előtt. Tehát most az Isten előtti hódolatnak és tiszteletnek a kifejezése. Aztán nagyon érdekes, hogy a hatodik versszakban azt mondja, hogy addig letörlöm könnyeimet. Hát mitől könnyezik? Miért könnyezik? Mitől van a könny? Nagyon visszafogott, nagyon diszkrét, hogy nagyon finoman vezeti elő a témákat, de mondom, hogy az első sortól az utolsóig itt menjünk bele a részletekbe. Nézzük először az első két sort. Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke ohajtva sejt. Mi van ebben az első két sorban? Mi van ebben olyasmi, ami nagyon jellegzetes a 18. századra és a 19. század elejére? Amit ezelőtt 100 vagy 500 vagy 1000 évvel nem írt volna le költő. Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke ohajtva sejt. Mi van ebben a két sorban, ami azt mondja, hogy Istent ésszel nem tudjuk tulajdonképpen felfogni, csak érzéssel. Racionális módon az Isten megközelíthetetlen, de az ember, ahogy érez, az érzület, az érzületben, az érzésben van az Isten hit. Ez nagyon jellegzetes 18. századi felfogás, mert ne felejtsük el, hogy a reformáció korában ilyen verset nem írtak volna, mert a reformáció azt mondta, hogy igenis, Isten felfogható értelemmel, a kinyilatkoztatás is, a Biblia is egy értelemmel megismerhető, felfogható dolog, csak hogy a 18. század nem hisz már a kinyilatkoztatásban. Berzsenyi kora különbséget tesz két vallás között. A természeti vallás és a kinyilatkoztatáson, vagy szerintük dogmákon, tételeken alapuló vallások között. A felvilágosodás százada azt mondja, hogy az igazi vallás a természeti vallás. Amikor az ember a természetben érzi az Istent, amikor az ember a szeretetben érzi az Istent, amikor a lelkiismeretben érzi az Isten szavát, Ez a Rousseau, Voltaire, az enciklopédisták, Goethe, Schiller vallás, az egész 18. század azt mondja, hogy nem kell a tételes vallás, nem kell a Biblia. De nem kell a Korán se, meg nem kell más tételes vallás. Én magam akarom látni és érezni az Istent, és Isten a természetben van, Isten az emberi kapcsolatokban van, Isten nem a betűben, meg nem a kinyilatkoztatásban van. Ennek a versnek egyetlen egy szava és kifejezése a Bibliát nem idézi fel. Egyetlen sem. Ez az alapállás. Ezt már az első két sorban kimondja. Ezt nekünk tudnunk kell. Én kiadtam egy kis füzetet, amit nem azért ajánlok megvételre, mert én adtam ki, csak összefoglaltam a nagy eszméket. Röviden, ez a kis eszmetörténetán megtanít tájékozódni, hogy mi az, hogy szeretném ezt majd bővítve úgy kiadni, hogy lesz egy szótár az eszmékről, mert itt ugye külön szótárt igényel, hogy mi az, hogy természeti vallás. Mi az, hogy tételes vallás? Mi az, hogy fizikóteológia? A fizikóteológia a 18. század eszméje, a fizikóteológia az, hogy magából a fűszízből, a fizikából, tehát a természetből vezessük le az Istent. Nem kell nekünk Biblia, mert a Biblián mindig csak rágódnak, vitatkoznak, azt mi tegyük félre, meg azt nem tudja mindenki megismerni, de kimenni a természetbe mindenki tud. A 18. és a 19. század eleje, tehát bevezet a vallástörténetbe egy ilyen eszmét, hogy az az igazi vallás, amely elsősorban az érzületre, az érzelemre hagyatkozik. Átélt hangulatok, érzések, benyomások, tapasztalatok. A Biblia nem annyira fontos. Rögtön az első két sor ezt ugye jelzi, Istenkit a bölcs láng esze fel, hiába való a bölcselkedés. Én közöltem a kis eszmetörténet végén egy verset, ez Petőfinek a híres verse, a bölcselkedés és bölcsesség. Ugyanazt mondja fél évszázaddal ezután, Petőfi is ezt mondja, hogy hiába törjük a fejünket, a bölcsek csak filozofálnak, csak spekulatív elméletekhez jutnak, a fontos dolog az átélés. Azért használtam az érzület szót, mert van egy német filozófus ebben az időben, Schleiermachernak hívják. Schleiermacher, a protestáns filozófus azt mondja, hogy tulajdonképpen a vallás az nem ész dolga, nem értem dolga, az érzület dolga. Tehát a vallás az érzület dolga, át kell élni a dolgokat. Ezt mondja a 18. századi protestáns pietizmus is. Tehát mondom, hogy ha majd bővítem ezt a kötetet, akkor külön szócikk lesz, mi az, hogy pietizmus, mi az, hogy fizikóteológia, mi az, hogy érzületvallás, mi az, hogy nem tételes vallás, hanem természeti vallás. Egy költemény elemzéséhez nagyon ismerni kell a kor eszméit. Az eszme vagy ideológia történet a verselemzésnek egyik fő kelléke. Rögtön Berzsenyi a felütésben jelzi azt, hogy Istent igazában nem a saját kinyilatkoztatásából lehet megismerni. Például Berzsenyi az egyik levelében azt írja, hogy én nem az Anya Szentegyház Istenének a képviselője vagyok. Berzsenyi luteránus volt. Hívő evangélikus családból származott, csak a luteranizmus abban az időben már eléggé elvilágiasodott, és már a luteri alapjait teljesen elveszítette. Berzsenyi tulajdonképpen ezzel a levélészet, hogy azt mondja, hogy én nem az Anya Szentegyház isteneit, tehát ugye a Szentháromság luteri, nem vallom a Szentháromságot. Én Hellász és Róma isteneit hirdetem. Ez az a kor, ami visszanyúl, és azt mondja, hát nem csak a Biblia van a világon, hanem itt van a görög-római mitológia is. Hát azok is beszéltek Jupiterről, meg Júnóról, meg Zeusról és Héráról, és látjuk, hogy a versnek az egész idegen szavak kellék, hogy Urán, Zenit, Nadir, stb. Ezek mind görög-római mitológiai kellékek. Itt a Bibliának hírét, nyomát nem találjuk, biblikus ihletése ennek a versnek nincsen. Csodálkozom, amikor erről a versről úgy beszélnek, mint nagy keresztény versről. Ez a vers egy nagyon vegyülékes, sok-sok vallásból összeszűrt eszmélységű vers. Martinko András egyébként azért dicséri, mert azt mondja, hogy ez a modern lélek, a modern lélekben sok Isten van, sok vallás van, A modern lélek egy ilyen szinkretikus lélek, van benne egy kicsit a Biblia istenéből, még több a görög-római istenvilágból, még több a természetből, mert nagyon-nagyon sok ember azt mondja, hogy én kérem, biztos, ami biztos, kimelyek a természetből, ott nyugton vagyok, ott csodálatos harmónia van, ott én érzem az Istent. De amikor itt vitatkoznak, ezer oldalakat írnak, hogy ez így, vagy homoúszion, vagy homoiúszion, vagy Isten, vagy most a Bibliát hogy kell érteni, hogy nem kell, én ettől távol maradok. Tehát ez valóban egy modern életérzés, a szinkretizmus, ugyanúgy, ahogy a korakeresztény századokban is a szinkretizmus volt a legfőbb jellegzetesség, hogy összevegyíteni a vallásokat, és ilyen vallási konglomerátumból kihozni valamit. Ez Berzsenyi évszázadának, a századnak az ideológiája. Tehát erre nagyon fel kell hívni a figyelmet, hogy az első két sor rögtön az értelem és az érzelem között feszültséget állít fel. És ezzel azt jelzi, hogy a vallás mindenkinek a személyes ügye, magánügye, ahogy ezt át tudja élni, a bölcsek se tudnak itt a lángeszükkel se biztos utat válni. De ettől függetlenül van egy Isten, akinek a léte világít, mint az égő nap. Na most, az első dolog, amit Istenről mond, hogy olyan, mint a nap. Mondjuk a Biblia is mondja a 84. Zsoltárban, hogy nap és pajzs az Úristen. Hát van a Bibliában is ilyen kijelentés, de tudjuk jól, hogy ez is az ókori természeti vallásokat jellemezte, hogy Istent általában a napként tételezték. Az egyiptomi napkultusztól kezdve a Gilgames eposzig, sok minden irodalmi emlékünk is van erről. Tehát itt is egy jellegzetes dolog, hogy nem azt mondja, hogy Isten, te tündökölsz és világítasz, mert elküldted Jézus Krisztust. Jézus Krisztusra egyáltalán egy szó nincs a versben. Nem azért vagy csodálatos, mert áldozatul adtad az életedet. Ez az Isten áldozata, egy szó nincs a versben. Nem azért vagy csodálatos, mert olyan csodálatos művet adtál a kezünkbe, mint a Biblia, egy szó nincs a versben. Azért nagyon érdekes, hogy ez a vers tulajdonképpen idegen vallások Isten képéből, mint mozaik kockákból építkezik. De óriási a sodrása, óriási az ihlete, nagyon megtévesztette ez kritikusokat, irodalomtörténészeket is, olyan gyorsan azt írták, hogy a legnagyobb keresztény eszmélyiségű himnusz és istenes vers a magyar költészetben. Én ezzel szemben azt mondom, hogy vigyázzunk, ez a vers tényleg nagy vers, mint vers nagy vers, hatalmas ihletből született, de rendkívül szinkretikus, vegyülékes eszmeiséget fejez ki, és az igaz viszony az Istenhez, mint tapasztalat, mint érzés ebből a versből nagyon felemás módon olvasható ki. Léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Tehát Istennel igazából nem tudunk foglalkozni, mert túlnő a méreteinken. Túl hangyák vagyunk mi az Istenhez képest. Nincs közvetítés, nincs aki közvetítsen az Isten és az emberi világ között. Van egy Gulliver világ, meg van egy Lilliput világ. És most nagyon érdekes a vers, ezután azzal folytatódik, hogy ezt a Gulliver meg Lilliput világot állandóan ütközteti. És állandóan oktávokkal megy, ezt most zenei szó, de ez az versben meg fogjuk látni, hogy kozmikus képek és parányi képek ütköztetése zajlik. Azt mondja, a legmagas mennys éter urányai, melyek körülted rengre keringre, tehát az egész csillagvilág és a kozmosz, a láthatatlan férgek. Most lemegy a legkisebbe. Tehát állandóan ilyen hatalmas lépésekkel megy, mint mondjuk a Mozart requiemjében, ugye a híres rövid tétel a Glória, vagy a Sanctus tétel, köszönöm, a Sanctus tétel, amikor hát óriási hangközöket jár be. A költészetben ezt úgy lehet megcsinálni, hogy a legmagasabb uránok után a láthatatlan férgek, tehát a térbeli távolságokba szök el, a te bölcs kezed remeg egy csodáj. Te hoztad e nagy minden ezer nemét a semmiségből. A te szemöldöked ronthatsz, teremthetsz száz világot. Megállok egy pillanatra, mert ha valaki az ókori költészetet ismeri, akkor itt valami bezúg. Ki mondta azt, hogy az Isten olyan, hogy egy szemöldök rándításával mindent elintéz? A te szemöldöked ronthat, s teremthet száz világot. Ez szinte szó szerinti átvétel az ókornak, egyébként Berzsenyi korában talán a legolvasottabb latin szerzőjétől, Horáciustól. Horácius, amikor Istenről beszél, mert hát ugye a görög-római mitológiában is van ugye egy Zeus, meg van egy Jupiter, akkor Istenről általában így beszél, hogy az Isten egy szemöldök rándítással mindent elintéz. Tehát ezt a dolgot, hogy amikor egy költő, egy előző költőtől szinte szó szerint átvesz egy képet és hasonlatot, rájátszásnak, vagy reminiszenciának nevezzük. Sok a költészet, hogy valaki bölcsen megállapította, sokszor magából a költészetből él. Költészet nem mindig a természet meg az élet jelen pillanatbeli dolgaiból él, hanem a költők nagyon szeretnek rájátszani előző költők kijelentéseire. Talán semmibe vegyük azt, amiért annyit küzdenek a páink, mondja Babits egyik versében, és hogy nem úgy írja, hogy küzdöttek, hanem küzdenek. Ez egy finom rájátszás. Mire? Vörös Marti szózatára. Ugye küzdenek. Ugye? Tehát a költők nagyon sokszor szavakra játszanak rá, hasonlatokra játszanak rá, szóképek, amiket már előzőleg leírtak, ezzel jelzik, hogy ők ahhoz a költői folyamatossághoz tartják magukat. Például Berzsenyinek is a kedvelt szerzője Platón volt és Horácius. Hogy úgy mondjam, ezek voltak számára a Biblia. Ő a Bibliát hittanos korában olvashatta utoljára, utána ő teljesen elvetető, leírja a levelezési, ő Platont olvas, ő a lélek halhatatlanságában hisz, ő Horáciuszt olvas. Hát akkor persze a görög-római kultúra, Berzsenyt tudott görögül is, meg latinul is, de főleg a latin kultúra az ugye köznyelvi volt, mert hát 1848-ig még a beadványokat is latinul írták a hivatalos okiratokban. Tehát a magyar latinitásban Horáciusz ugye a legközkedveltebb személyiség. Tehát itt nyíltan Istenről, mint Jupiterről, a szemöldök, majd később a kéznél is a Jupiter kezére tesz utalás. Ezt ugye, aki irodalommal foglalkozik, ezt éreznie kell. Ronthatsz, teremthetsz száz világot, s a nagy idők folyamit kiméri. Téged dicsőít a zenit és nadír. A legfelső pont és a legalsó pont. A szélvesek bús harca, égi láng villáma. Megint jön a nagy oktávtáv, harmadsebb virágszál. Olyan, mint a láthatatlan férgek előtt. Harmadsebb világszál hirdeti nagy kezed alkotásait. Tehát tulajdonképpen a versnek ez az ódai része teljesen a görög-római mitológiának az Isten képét sugallja, és a 18. századi természetimádó eszméket veszi magába, hogy Isten a természetben található fel, a természetben ismerhető meg igazán, és nem elsősorban racionálisan, bár ugye mondjuk a természet szemlélet azért egy természettudományt is létrehoz, de mégsem a tudományban, hanem az érzésben, az érzületben. Ezután jön az 5. verszak, amelynél ugye ez teljesen egyértelmű, hogy hangnemváltás következik be, mert Istenről a figyelem ráirányul az emberre. Arra az ember, aki beszél. És az az ember, aki most mindezt elmondta, azt mondja, hogy buzgón leomlom színed előtt dicső. De hogyha a vers egynemű lenne, akkor most azzal folytatódna, hogy azért omlok le színed előtt, mert van gondviselésed, mert az életemben éreztetted a hatásodat, mert vannak tapasztalataim rólad, de nem ezzel folytatódik. Az átkötés tökéletes, hogy buzgón leomlom színed előtt dicső, mert ez az első sor még akár az előző 4 verszakhoz is tartozhatna. De amikor jön a következő, majdan, ha lelkem záraiból kikél, s hozzád közelbb járulhat, akkor amiután eped ott eléri. Ez egy teljesen új gondolat. Eddig a versben erről szó nem volt. Ez az új gondolat, hogy az ember be van zárva itt. A lelke be van zárva egy börtönbe, a test börtönébe. És nem tud közelebb járulni az Istenre, be vagyunk egy börtönbe zárva. És mi csak epedünk itt a földön, csak vágyakozunk, de nem érjük el soha vágyainkat. Megkérdezem, hogy ez milyen eszme. Kik mondták azt, hogy a lélek lehull az Istenség közeléből, a test börtöne bezárja, a test a lélek börtöne? Igen, ezt az orfikusok mondták, Pitagorasz, és őket átvéve Platón mondja, Ezért mi azt mondjuk, hogy ez platonizmus, de azért lássuk, hogy emögött ez van, ez egy jellegzetes görög antropológia, görög emberkép, hogy az ember itt a földi életében börtönben van, és a legnemesebb vágyainkat nem tudjuk elérni, mert a vágyunk mindig több, mint a teljesedés. De más nem is lehet, mert ha megfeszítjük magunkat, akkor se tudunk előrejutni, mert börtönbe vagyunk. A test a lélek börtöne. Ez egy teljesen orfikus, pütagóreus, platonikus, neoplatonikus. Ez az egész európai kultúrára a platonizmus terjesztette el a lélek halhatatlanságának, és ha meghalunk, akkor visszaröppen a lélek, kiszabadul a börtönből. Elolvasandó Platonnak a Phaidon című híres műve, ami erről szól, Szokratészt halálra ítélik, mindenki sír, mindenki zokog, miért kell a mesternek meghalni, a mester nem zokog, azt mondja, bizton megyek a halálom elé, mert jobb helyre jutok. Mert itt börtönbe voltam, most, hogyha meghalok, akkor a lelkem visszaér a démiurgosz, az istenség közelébe, és akkor az igazi életem ott fog kezdődni. Kérem a bürök poharat, nem, hogy nem félek a haláltól, de elébe megyek. Ezt fejti ki Platon a Phaidonban, ahol ugye szó van elíziumi mezőkről, ugye a Champs-Élysées-ről, hogy a franciák mondják, Champs-Élysées, ez görögül elíziumi mezők. Az elíziumi mezők francia fordítása a Champs-Élysées, tehát Párizs központjában is elíziumi mezőket állítottak fel a diadalívvel, tehát egy ilyen, hogy mondjam, görögös kultusznak a terméke ez a 18-19. Századi városépítészet is. Ugye az elíziumi mezőkön leszek majd otthon, ott majd végre az igazi világomba fogok érni. Vágy a tökéletesség után, de nem lehet ezt a vágyat itt a földön kielégíteni, csak a más világon. Ez jellegzetes platonista eszme. Szóval, aki ezt nem ismeri fel, hogy ez a platonizmus, aztán, hogy ez Szent Ágostonban is platonizmus, meg később a középkori misztikus költőknél is platonizmus, meg Berzsenyinél is platonizmus, ez magától értetődik, ez egy nagyon erős eszme. A platonizmus nagyon erős eszme, mert egy kifejtett eszmerendszer. Nem egy-egy eszme, hanem a platonizmus olyan eszmék halmaz, ami egy kifejtett eszmerendszer. Ezzel egyébként én a régi főiskolánkon, amikor művelődéstörténetet tanítottam, én külön tárgyaltam a platonizmus, egy órát csak arra szántunk, hogy mi az, hogy platonizmus. Nagyon is fontos, mert ugye a kereszténységet alapjaiban támadta meg a neoplatonizmus és a gnosztikus szinkretizmus. Most erre ugye nincs időnk. Nézzük a következő versszakot. Addig letörlöm könnyeimet, s megyek rendeltetésem pályafutásaim a jobb s nemes lelkeknek útján, merre erőm s inaim vihetnek. Mi fejeződik ki ebben a versszakban? Hogy itt vagyok én az ember, a legjobbra törekszem, én magamat a jobb és nemes lelkek közé sorolom, amennyire tudok, amennyire erőm és inaim engedik és vihetnek, én a legjobbra törekszem, a rendeltetésem, pályafutásaim, de közben nagyon sokszor kell törölni a könnyeket, mert iszonyú sok szenvedés van az életben, meg nem értés, gáncsosulás, mi egyéb. Milyen eszmerendszerre üt ez, hogy itt vagyok én egyedül a világon, a magam erejére számíthatok, csak a magam erejére számíthatok, én mindig a jót akarom, de hiába akarom a legjobbat is, az egész világ gáncsvetés és az egész világ ellenséges velem szemben. Ez megint egy jellegzetes eszmerendszer, tehát én ezt ezért írtam, mert ezeket az eszméket fel kell ismerni. Ez a sztoicizmus. A sztoicizmus is egy nagyon nagy hatású eszmerendszer, Berzsenyire, Arany Jánosra, Babicsra, Madácsra, legnagyobb költőinkre döntő hatással van. A sztoicizmusnak ezek az alaptétele, hogy egyszer magadba vagy ember a világon, csak magadra számíthatsz, amit elérsz a saját erődből éred el, az a saját teljesítményed, arra legyél büszke, ez a te érdemed, maradjál erkölcsös, maradjál értékes emberi lény, akkor is, hogyha a világ ezt nem ismeri el, vagy gáncsot vet, hősiesen, ugye a sztoikus eszme az egy hősi eszme. Nem Isten a hős, aki segít, nem Krisztus a hős, aki megvált, te vagy a hős. És te meg tudod váltani magadat azzal, hogy ragaszkodsz az erkölcsi színvonalhoz. Ne legyél olyan, mint a tömeg, ne legyél olyan, mint a léha erkölcstelenek. Te legyél magad. Tehát a platonizmus után jön egy ilyen sztoikus életszemlélet, hogy a szenvedést is legyőzöm, a méltatlanságot is legyőzöm, én nem törődöm a tömeggel, más emberekkel, letörlöm a könnyeimet, emberek sok bajt okoznak nekem, de nem baj, ezen túlteszem magam, megyek a jobb és nemes lelkeknek útján. És most jön a harmadik nagy eszme, hogy a halállal is szembe merek nézni. Bizton tekintem mély sírom éjjelét. Zordon, de ó, nem lehet az gonosz, mert a te munkád. Ez érdekes, hogy a halált Isten teremtette. Mert itt azt mondja. Tehát ez bizonyos kilengéseiben nagyon messze elmegy a kereszténységtől. Azt mondja, hogy a halált az Isten teremtette. Te munkád, a sír, a zordon éjjel a te munkád. Ugye a Biblia világosan mondja, hogy Isten nem teremtett halált, se sírt, se sötétséget. Isten a sötétségből világosságot teremtett, életet hozott létre. Isten nem akarta azt, hogy meghalljunk. A halált azt egy másik erő, Sátán hozta be, és mi a világba beengedve engedtük be a világba a halált és a megsemmisülést. Ennek itt nyoma nincs. Sőt, ugye úgy tűnik, minthogyha a halál szerves része lenne az életnek, az Isten által megalkotott életnek, és hiszem azt, hogy a halálban ott is elszórt csontjaimat, kezeit takarják. Nagyon nagy ez a befejezés. Független attól, hogy most eszmeileg egyetértünk vele vagy sem, de az a jó mű, amelynek a befejezése kellőképp talányos. A költészet bizonyos dolgokat nagyon erősen sugal, kinyilatkoztat, de más dolgokat elrejt. A költészet egy kicsit játék. Elrejt dolgokat. Mit kell ezután nekem gondolnom, és hogyan él bennem a vers, ott is elszórt csontjaimat, kezeit akarják? Hát egyrészt, hogyha a Bibliában hívő keresztény vagyok, azt mondhatom, hogy szinte a Bibliából veszi ezt a sort, hiszen mit mond a Jób könyve 19. fejezetet? Tudom, hogy az megváltóm él, és utoljára porom fölött megáll. Hogyha a por a csontok fölött valaki megállna, és majd újjáteremt. Van ennek egy kicsit a Jób könyvéből való behangzása is. A Jupiternek nem csak a szemöldökére szoktak utalást tenni a görög-római költők, hanem a kezére is, hogy mindenütt ott van a keze. Ez a pogányisten világnak a jelenléte. Ha akarom, akkor ezt juttatom érvényre. Tehát olyan érdekes, a befejezés is szinkretikus, talányos, több megoldásra adhat alkalmat. Minden esetre a vers feszültségéhez nyitott jellegi. Ez egy nyitott mű. Te is szembesülj az életeddel és a haláloddal, és én azt hiszem, mondja Berzsenyi, hogy van valaki, aki mindenütt gondot visel rólunk az életünkben is, a halálunkban is, de ennek különös, hogy mi az, hogy gondviselés, mi az, hogy Istennel szerzett tapasztalat, erről nem kapunk egy élményi közvetlen képet, erről a megadott eszmék, a görög-római mitológia, a platonizmus, a sztoicizmus, a halállal való szembenézés tulajdonképpen ez is egy nagy sztoikus tétel. A sztoikus azt mondja, hogy végül is a halállal szembe kell nézni, az élet egyik legnagyobb feladata a halállal való szembenézés. Véges lények vagyunk, elmúlunk, és semmi nem marad utánunk. De akkor is úgy élek, hogy örök időkre példa legyek más embereknek, akik utánam jönnek. De én elmúlok, utánam semmi nem marad, vége. Ugye a sztoicizmus ilyenről, hogy feltámadás, stb. Nem tud átváltani. Ott még elíziumi mező sincsen. Nem tudom, hogy egy lejárt az időnk, ugye, hogy sikerült-e megéreztetni valamit, hogy a verselemzés az nagy dolog. A verselemzésbe először a formából kiindulva megyünk az eszmék felé, és a formából kiindulva az eszmékhez elérkező verselemzés tudja feltárni a versnek az igazi jellegét. Összefoglalva, Berzsenyi verse nagyon nagy ihletből származó vers. Hatalmas sodrású vers. Nem is törik meg annyira, mint hogy Kazinci gondolná a himnusz, amikor elégiába olvad át. Bizony szervességet is fölfedezhetünk, noha azért ez két hangnem. De ez a vers egy vegyülékes, egy szinkretista, egy az Istenhez való viszonyban nem a kereszténység alapvető bibliai alapállásáról elhangzó vers. Sőt, a kereszténység eredeti alapállását szinte meg se találjuk a versben. Egy általános istenkép, egy általános istendicsőítés van, egy főleg a görög-római mitológiából vett eszközökkel és sémákkal, és ezért, ha így elkezdtük már elemezni a verset, mert ez a versnek a hámrétegének a felbontása, kikire rábízom az értelmezést és az értékelést, hogy ki mennyire érzi magáinak ezt a verset, ki mennyire tudná magát is beleélni ebbe a megszólalás, a versíró, tehát a költő megszólalásának az alaphelyzetébe. Én ezzel most már nem foglalkozom, én csak fölbontottam a szálakat, hogy világosan lássuk a verset. Van-e kérdés vagy hozzászólás? Nem tudom, hogy nyomon követhető volt, mert sok mindenre kiágaztunk, és elég összetett dolog a verselemzés, de hát a verselemzés az egy komoly tudomány, tehát az semmivel sem kisebb dolog, mint egy matematikában egy több ismeretlenes egyenlet megoldása, vagy egy kémiában, fizikában valami törvényszerűség belátása, mert az emberi megszólalásból nekünk rekonstruálnunk kell mindent, amit a megszólalás hordoz. Ez a megszólalás sok mindent hordoz, ezeket számba kell venni. Van-e kérdés vagy hozzászólás? Berzsenyi összes vers elemzésekben ez a Merény Oszkár kötet. Ezt antikvárokban meg lehet venni. Még egyszer Martinko András Teremtő idők, a kis eszmetörténet, és én a kis versek elemzéséről megjelentettem ezt a kis vers nagymestereket. Mindig adok irodalmat, ezt itt meg lehet venni. Ha valaki kölcsönözni szeretné, kölcsönzés is van, tehát nem kell érte fizetni. Hát ennyi fér bele 50 percbe.